Beszélgetésünk apropóját a Magyar Orvosi Kamara közleménye adja, melyben járványügyi szigorításokat kérnek. Mondok egyet én, aztán tegye meg, hogy elmondja, hogy miket kérnek, mégis miért kérik ezeket. Például, hogy az üzletekben korlátozzák az egyidejű tartózkodók számát. Miket szeretnének még?
Igazából azt tudom mondani önnek, hogy nem olyan bonyolult ez a kérdés, mint ahogy hangzik. Tehát a lényeg, a járványnak két megoldása van. Az egyik az, hogy minél több oltást beadunk, és hogyha elérjük a nyájimmunitást, akkor leáll a járvány. A másik, ami fékezi a járványt, az emberi kontaktusok számának csökkentése. Hogy csökkentjük az emberi kontaktusok számát, az ezek, amik itt lehetséges megoldási javaslatok, amikkel lehet ezt a járványt fékezni, mert az emberi kontaktusok számának csökkentése egyenes arányba áll vagy fordított arányban áll a járványnak a csökkentésével. Tehát minél kevesebbet találkozunk embertársainkkal, annál inkább fékeződni fog ez a járvány. Na most ugye van ennek ugye egy orvosi vetülete, nyilván az orvosi vetülete az a legszigorúbb lenne a legjobb, de van a társadalmi, gazdasági, egyéb vetülete, az nyilván is ezeknek kell kiegyensúlyozni ezt a dolgot. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a jó, hogy nem nekem kell döntenem ezekben a kérdésekben, mert nagyon nehéz döntések ezek, de nyilván orvos szakmai szempontból lehet még szigorítani, hiszen ha belegondolunk, az első hullámban jóval nagyobb szigor volt, mint most a harmadikban.
Igen, de az, hogy a MOK most jött ki ezzel a kéréssel, az azért van, mert súlyosbodott a járvány? Mert hogy például azt írják a közleményükben.
Tehát nyilván egyrészt súlyosbodott, másrésztről ugye az oltások kapcsán ugye a fiatalabb korosztályt érinti a járvány. Mivel a fiatalabb korosztály érinti a járvány, ezért arányaiban sokkal több beteg kerül az intenzív osztályra, és mert sokkal több beteg kerül az intenzív osztályra, közelebb van a kapacitás kimerülésének az állapotának az elérése, hiszen a sima osztályokon, most ez ilyen csúnyán fog szangzni, de van, hogy végtelen a bővítési lehetőség, tehát tényleg bár nagyon sokáig el lehet még menni, tehát a sima osztályokon gyakorlatilag oxigént kell biztosítani, gyógyszert, nővért, orvost, mert ágy van. Ugye van egy csomó olyan ország, ahol orvos is van, gyógyszer is van, de ágy az nem nagyon. Tehát, hogy mert Magyarországon ez ilyen szocialista hagyományos, sok ágyunk van. Tehát régebben még több volt. És ágy az van, tehát az nem egy rossz dolog, de az intenzív ágyak bővíthetőségének határát sajnos sokkal, mert hiába veszünk még annyi lélegeztetőgépet, azt üzemelni is tudni kell, tehát az egy teljesen más helyzet. Magyarul az intenzív ágyakat kell próbálni, az intenzív kollégák termentesítése a legnagyobb, legfőbb feladatunk, és az csak úgy lehet megoldani, hogyha kevés beteg kerül kórházba, úgy kerül be kevés beteg kórházba, hogyha csökken a járvány.
És van még itt egy rémisztő adat, amire, vagy ijesztő laikusként adat, amit rehivatkoznak a közleményükben, hogy népességarányosan a halálozási mutatók napok óta a világviszonylatban is Magyarországon a legrosszabbak, tehát hogy lakosságarányosan nálunk halnak meg a legtöbben. Erről mit gondol?
Igen, ez is a járvány súlyosságát mutatja, és így van. Hát csak a talán toklásnál, mint a járvány súlyosságát mutatja, mert ugye nem vagyunk rosszabb orvosok, vagy rosszabb nővérek, vagy mint más országokban, hanem egyszerűen súlyos a járvány.
Mi indokolhatja, hogy nálunk a legrosszabb a helyzet, hogy a legtöbben itt halnak meg?
Nézze, azt nem várja tőlem, hogy én azt mondjam, hogy ennyire rosszak vagyunk.
Tehát, tényleg nem így értettem.
Ebbe számtalan tényező áll szerepelt, nyilván van egy, nyilván aki volt külföldön kórházban, meg volt egy magyar kórházban, meg volt egy vadkeleti országban, így fog a kórházban, azt pontosan tudja, hogy milyen különbségek vannak, hogy néz ki egy fejlettebb egészségügyben lévő kórház, meg nálunk milyen egy kórház. Tehát különböző nyilván van nálunk egy ilyenfajta infrastruktúrális hátrány, aztán pontosan tudjuk, hogy a magyar emberek egészségi állapota az rosszabb, mint a fejlettebb gazdasági országban lévő emberek egészségi állapotában. Ugye nem véletlenül vagyunk elől a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a daganatos megbetegedéseknek a sorában, azért, mert sajnos sokat iszunk, cigizünk, sok a rákos, és ennek kapcsán rossz az egészségi állapotunk, ezért többen is meghalnak, mint más országokban. Azt meg ugye tudni kell nyilván, hogy van egy csomó fejletlenebb egészségügyel bíró ország, ahol lehet, hogy azért nem olyan kiugrók az adatok, nem is úgy vezetik a statisztikát, ahogy kellene.
Elhízás? Mert az is szerepe lehet egyébként ön
hogy
szerint?
Hogyne, az elhízás. Magyarországon is nagyon sok az elhízott, persze a populációnak egy nagy része elhízott, így van. Azt a, az elhízás azt nyugodtan lehet odaírni, ezt kifelejtettem, de így van, de lehet rakni a krónikus betegségek közé.
Köszönöm.
Egy káros szenvedélyt, ugye a túlzott kalóriabevitel.
A sajtóban kedden megjelent két medikusnak különböző hírportálokon az, hát hogy mondjam, egy élménybeszámolója, egy naplószerű írása, egy napjukról, amit most COVID-osztályon töltöttek el. Én csak fel akarok villantani néhány mondatot ebből, és kíváncsi vagyok, hogy ön ezeket igaznak gondolja-e, tényleg ilyen-e a helyzet, vagy el tudja-e képzelni, hogy van olyan kórház, ahol ilyen a helyzet. Mert ugye azt szögezzük le, hogy ön a borsodi megyei elnöke az orvosi kamarának. Például az egyik medikus azt írta, hogy tehát hogy befordult egy folyosóra, ahol egy előző nap még nem voltak ágyak, ott most ágyak voltak, amin fekete zsákban feküdtek az elhunytak. Egy azt mondta, hogy amikor bement a konyhába, ahol tegnapig lepakolta a cuccait, ott most 5 ágy volt, és egy kórtermet alakította ki belőle egy nap különbséggel. Mit gondol ezekről?
Nézze, azt a első részét azt nem pontosan értem, hogy miért lennének fekete zsákokban a halottak végig ágyakon, tehát hogy mondjam, tehát egyik nap még ott nem voltak ágyak, aztán meg lettek, és írtam, mindegyiken halott volt, ezt nem pontosan tudom értelmezni. Az, hogy előtte egy folyosó volt, most már kórteremmé lett átakít, az természetesen. Hát ez nálunk a mindennapos. Gyakorlatilag aki fertőző osztályon dolgozik, az gyakorlatilag, hogy így fogalmazok, állandóan sakkozunk az ágyakkal. Tehát ez teljesen, de ez nem csak egyébként belgyógyászat, meg egyéb osztályokon is van ilyen, hogy átmenetileg ágyhiány alakul ki, és akkor itt ott kialakultunk kórteremet. Nekem is volt olyan osztály, ahol, mit tudom én, pszichológusi szobát alakítottunk át, mert ott már ugye nem dolgozott pszichológus, alakítottunk át kórteremmé. Ez egy teljesen természetes dolog. Ebben nincs is semmi probléma. Hát, ha van ágy, és be lehet rakni egy egyébként kórteremnek megfelelő helyiségbe, akkor miért ne? Tehát ebben semmi különlegeset nem látok. Tehát az, hogy van egy hely, ahol eddig még nem voltak ágyos, most meg már vannak, ez teljesen természetes dolog.
De annak rovására is, hogy az önök szociális körülményeik változnak? Tehát, hogy mondjuk nincs hova lepakolni, pihenni,
nézze,
ilyesmi?
Azt tudom mondani, hogy akár annak rovására is mehetne, mert a legfontosabb a betegellátás, ahol én dolgozom, ott még nem merült fel az, hogy szociális helyiségeket. Olyan értelemben, de szociális helyiséget alakítsunk át, amikben dolgoznak, vagy emberek vannak, tehát olyan szociális helyiségek kerültek átalakításra, amik már mondjuk hónapok óta üresen álltak, mert a szociális helyiség megszűnt abban az értelemben szociális helyiség lenni, hogy a funkcióját már nem érezte tovább, mert mondjuk ott korábban egy kórteremből átalakított, mit tény, teakonyha volt, de mivel akik ott pihentek, azok most nem ott dolgoznak, mert mit tény, az adott osztálynak ez a funkciója megszűnt, az most természetesen akár át is alakítható kórteremmé. Én ebben olyan nagy drámát nem látok. Én azt gondolom, hogy egy medikusnak, aki mondjuk még nincsen elég tapasztalata egy ilyen történetben, az valószínűleg megdöbben egy ilyen helyzetben, mi teljesen rutinosan, sőt azt mondanám, hogy profiként állunk ehhez a kéréshez hozzá. Ha van egy olyan szituáció, akkor visszarendezünk egy kórterem. Egy korábban nem kórteremnek használ, de kórteremnek megfelelhető szobát simán be tudunk rendezni pár perc alatt kórteremnek, tehát ebben én sem olyan drámai dolgot nem látok. Nyilván, hogyha valahol meg folyosón kell, akkor folyosón. Hát ez egy mindennapi gyakorlat, én azt gondolom, egy csomó osztályon.
Mi olyanok vagyunk hallgatók, mint a medikus, hogy meglepődünk, mert mi nem vagyunk ott, hála Istennek, ezeken az osztályokon, tehát így értse, legyen kedves a kérdést, hogy mi így tudunk egy ilyen beszámolóval bepillantani a munkájukba, és köszönöm, hogy ön pedig akkor realizálja, hogy akkor ez mennyire súlyos,
igen,
vagy nem súlyos.
Igen. Hát nézze, tehát csak mondok egy történetet, ami teljesen ilyen hétköznapi, amikor édesanyám szült, akkor mesélte, hogy akkor nem tudom én milyen korszak volt éppen, hogy akkor rengeteg nő szült, csak annyian szültek egyszerre, hogy volt olyan, aki a folyosón szült, mert nem volt már máshol hely. Ilyen, hogy mondjam, a egészségügyben minden szakmában előfordul. Vagy amikor nagyon régen mesélték az idősebb gyerekgyógyász kollégák, hogy annyi gyerek jött egyszerre a kórházba, hogy ugye egy csecsemő ágyba be lehet rakni egy gyereket is, meg hármat is, hogy azok nem, hogy mondjam, nem másznak el, és akkor egy ágyba raktak két csecsemőt a régi korokba. Érti? Ilyen értelemben ez drámát köszönöm. Nem látok ebbe.
Köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk, hogy így értsük ezeket. Viszont egy gondolat elég a halottakra ugorjunk vissza, most független attól, hogy mit ért ez a medikus. Amikor beszélgettünk kedden, akkor az aznapi, vagy aznap publikált számok a legrosszabb halálozási statisztikák voltak, meg ugye megbeszéltük a világ statisztikát, stb. A kérdésem az, hogy ön hogy látja, hogy hogyan tudják lelkileg az orvosok, az egészségügyben dolgozók ezt kezelni, hogy az egyik órában még valakit ápolnak, és aztán meghal.
Hát nézd, ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ha van egy jó kollektíva, ahol én dolgozom, egy kifejezetten jó kollektíva van, akkor tud segíteni. Tehát ez a válvetve küzdés, ez mindenképpen egy jó dolog. Tehát, hogyha sokan vagyunk, és ki tudjuk beszélni egymás között az ilyen típusú feszültségeket, problémákat, az nagyon sokat segíteni. Én szoktam szakemberhez is fordulni, tehát pszichológussal is, nyugodtan kórházban is van pszichológus, aki tud ilyen problémákban segíteni, hogy ugye ne igen ki nagyon az ember egy ilyen szituációban. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Gondolj be, ez ugyanez van egy háborúban, vagy egy óriási katasztrófa helyzetben, és egy járványban is, amikor sok szenvedést lát az ember, sok halottat lát az ember, sok elesett embertársunkat látjuk, és ugye sokszor nem is tudunk úgy segíteni, hogy szeretnénk, mert hát csodát mi sem tudunk tenni. Ez mindenképpen egy nagyon nehéz szituáció, de erre megint azt tudom mondani, hogy nyilván nagyon nehéz, de valahol azért mégiscsak, most így mondom, jó értelemben profik vagyunk, és meg kell ezzel birkóznunk.
És azt mennyire látja akár saját magán, akár a kollégáin, hogy posztraumás stresszindróma az kialakult-e, kialakulhat-e, hogy ilyen mélységű segítségre lesz-e ön szerint szükségük?
Nem tudom megmondom. Nézze, ahol én dolgozom, ott talán stressz van. Posztraumás stressz szerintem nincs, gyakorlatilag most már a harmadik hullámba futunk bele, és jó, az első hullámban ott igazából csak stressz volt, munka kevésbé, a második hullámban nagyon sok munka volt, és nagyon sok stressz. Itt a harmadik hullámban azt tudom mondani, hogy én megtanulunk ezzel is együtt élni, nem könnyű, nem jó, de ezt kell csinálnunk, és azért azt hozzá kell tenni, hogy azért nem mindenki hal meg, tehát nagyon sok sikerélményünk van, tehát főleg a COVID osztályokon én napjában ma is, nem tudom, 10 beteget engedtünk haza, 10 beteget csak én engedtem haza, akik mind örömmel mentek haza, mert meggyógyultak. És ez mindenképpen tölti az embert, örömmel tölti-e. Tehát azért nem, persze nyilván az intenzív osztályokon azt a sok, hogy mondjam, lélegeztetett, meg ugye látszák az infúziós állványokat, meg a mindenféle csöveket, meg drótokat, az mindenképpen egy szomorú dolog. De nem csak intenzív osztály van, hanem a sima COVID osztályokon vannak a jobb állapotú betegek, akik bejönnek, megkapják a gyógykezelést, és gyógyultan távoznak, tehát azért ebben sok öröm van, és látni azt a sok, tehát egy orvosnak mindenképpen jó érzés, amikor bemegyek és mondom a betegnek, hogy na, úgy néz ki, hogy ma hazaengedem, és akkor ez látom, hogy felragyog az arc, hogy jaj, de jó, mehetek haza. Hát ez mindenképpen egy jó érzés, és azért nem csak szomorú dolgok vannak, hanem pozitív dolgok, és ez nagyon fontos, hogy a médiának ezt is sugallni kell, hogy azért itt egy csomó ember meggyógyul ebből a betegség. Többen gyógyulnak meg, mint hányan meghalnak. Tehát azért ugye a COVID-nak most olyan 10%, vagy nem tudom, 5-10%, nem tudom mennyi lesz a verdikt, 5-10% körül van a halálozása, az ebolának 40. Tehát, hogy azért, és ez nem mégse ebola. És ugye akkor nem beszéltünk még a régi nagykorok járványairól, a pestisről, meg a vérhasról, meg a nem tudom micsodáról, amiknek sokkal rosszabbak voltak a halálozási mutatói, nyilván nem volt megfelelő gyógykezelés sem hozzá.
És ha már szóba hozta természetesen a betegeket, meg a gyógyultakat, róluk még egy olyan kérdést engedje meg, és igen, ez lesz az utolsó, amit ebből a medikus beszámolóból idézek, de még ami ilyen nagyon emlékezetes volt nekem, hogy olvastam, hogy türelmetlennek írja le a betegeket, hogy maga milyen béna, mondják ennek a medikusnak, hogy nem tudja a kanült azonnal beszúrni, vagy hogy miért nem jön már valaki, miért nem segít valaki, éhes vagyok, szomjas vagyok, segítsen valaki. Milyenek látja a betegeket? Türelmesek, elfogadók?
Most ezt lehet, hogy nem akarok túl, hogy mondjam, pikírt lenni, de a beteg az beteg. Tehát én egyébként is fertőző betegekkel dolgoztam, mint hogyha más típusú fertőző betegekkel, de akkor is ilyen típusú betegekkel dolgoztak. Én nem látom ezt. Ugyanolyanok, mint a betegek általában, se jobbak, se rosszabbak, mint más, a beteg az beteg. Sőt, én inkább azt tapasztalom, hogy inkább nem is a türen, nagyon megértéssel vannak. Tehát hogy fogalmazzak ezt? Most nyilván, hogyha van egy nagyszájú beteg, ugye sokfélék vagyunk, van egy nagyszájú beteg, aki mellé mondjuk egy olyan beteg kerül, aki nála sokkal rosszabbul van, és tényleg sokkal rosszabbul, vagy oxigénre szorul, meg nem, akkor ő is átértékeli a saját helyzetét, és akkor egyből máshogy áll hozzá a dolgokhoz. Én úgy fogalmaznak, hogy sokkal kevesebb konfliktust tapasztalok meg ezekben a helyzetekben, mint mások. Szépen, itt nincs probléma, mindenkinek mondom, hogy hazamehet, akkor hazamegy, nincs olyan, hogy jaj, még két napot szeretnék, vagy még nem tudom, hogy mit szeretnék. Itt mindenki szépen, az én tapasztalataim szerint elég fegyelmezettek a betegek, olyan értelemben, hogy betartják az orvos utasításait, úgyhogy nem, én ezt nem tapasztalom. Még egyszer azt gondolom, hogy egy medikusnak, vagy aki, hogy mondjam, egyszer csak hirtelen berakják a mély vízbe, nyilván egy teljesen más tapasztalattal bír, mint, vagy tapasztalat, vagy dologgal, életképpel találkozik, mint én, aki mondjuk én sem dolgozom, 15 éve dolgozom, nyilván aki 30 éve dolgozik, az még tapasztaltabb, de gyakorlatilag azt mondani, hogy én nem tapasztalok ilyesmit.
Köszönöm, én örülök, hogy ezeket mondja. Nagyon köszönöm. És ez már nem vélemény, egy élmény, amit idézek a medikus cikkből, csak egy kifejezés azt írja, hogy amikor be kellett menni a vörös zónába. Elmesélj nekünk, hogy ez mit jelent? Ez minden COVID osztályon van ilyen?
Hát az, hogy sokféle kifejezést szoktak használni, szerintem a vörös zóna az azt jelentheti, ott náluk, hogy ott igazolt COVID-fertőzöttek vannak. Tehát többféle megoldás van a kórházakban. Azért kell többféle megoldás, mert Magyarországon, ugye, hogy értsék a hallgatók, tehát nem minden kórház kórháznak lett építve. Mondok egy példát, ugye Magyarországon nagyon gyakran ilyen pavilonrendszerű kórházak vannak, például amikor korábban laktanya volt. És a laktanyában ugye máshogy voltak elrendezve a szobák, mint hogyha most egy kórházat építenénk. Csak azért magyarázom, hogy van olyan, hogy egy épületen belül kell megoldani fertőző betegek elkülönítését. Na most ilyenkor szoktak zónákat létrehozni, van, ahol van, ugye van a gondom vörös zóna alatt, az, ahol az igazott COVID-fertőzöttek vannak, van az intermediál zóna, az az, ahol olyan betegek vannak, akik gyanúsak COVID-ra, de még nincsen róluk bebizonyítva, és akkor, hogyha az intermediál zónában, vagy ott lehet, hogy valami más szint használnak, más színkód kifejezést, hogyha kiderül, hogy valaki covidos, akkor megy a vörös zónába, ha nem covidos, akkor megy a tiszta zónába. Most én, aki fertőzőszem dolgoztam világéletemben, nekem ez azért, mert én mindig vörös zónába dolgoztam ilyen szempontból, tehát én mindig fertőző betegek között voltam, tehát nekem ez most nagyon nem meglepő, ráadásul mi megtehetjük azt, a nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy a mi kórházunkban elkülönt épületekben van a COVID ellátás, magyarul nincsen szükségünk zónára, tehát van a tiszta kórház, hogy így fogalmazzak, meg van a csúnya kifejezéssel covidos vagy koszos kórház kifejezés, és akkor lehet ez színnel is legkülönbözőbb, hogy vörös vagy fél. Tehát itt a színkód semmiképpen nem a betegek általános állapotára utal.
Köszönöm szépen, hogy ezeket is elmondta. És akkor még egy témát hagy hozzak szóba, medikusokat félretéve. Az orvosi kamarának a győri elnöke beszélt arról a sajtóban, hogy önkéntesek bevonása. Kértem tőle is egy interjút Szijjártó doktortól, de még nem válaszolt, úgyhogy engedje meg, hogy önt megkérdezem, ha elmondja a véleményét, ha nem, azt is megértem.
Elmondom a véleményemet.
Van szükség önkéntesekre?
Szerintem, nézve, én ebben nagyon kifejezetten sarkos vagyok, jelen helyzetben nincs, tehát azért véleményem szerint. Most nyilván lehet, hogy neki más, ő Győrben van, én meg Borsodban vagyok. Tehát nyilván nem látok bele, hogy ő mit lát, de azt el tudom mondani, hogy jelen tudásunk szerint Magyarországon nem fekszik több beteg kórházban, mint máskor. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, de akkor sem. Tehát azokon a helyeken, ahol most covidos betegek fekszenek, ott korábban is betegek feküdtek. Csak nem covidosak, hanem egyéb jellegűek. Igen, ez nyilván nehézségeket szül, mert olyan betegeket kell ellátni kollégáknak, akik nem szoktak hozzá, amik a fertőző beteg ellátáshoz, de attól még abszolút értékben, most ilyen csúnyán fogalmazok, hogy most per kop darabszámban nem fekszik több beteg a kórházban, mint egyébként. Ergo a rendelkezésre álló nővér és orvos létszám jelen helyzetben elegendő. Na most ezt hangsúlyoznám, hogy nem az intenzívre értem. Az intenzív az egy más helyzet. Tehát az intenzívek ugye gyakorlatilag kiterjeszkedtek, és ott sokkal több beteg van, mint egyébként szokott lenni. Tehát ez ott más helyzet van, az intenzív osztályon, okon békeidőben fekszik, mint most. De a sima COVID-osztály, sima kórházakban ugyanannyi beteg fekszik, mint máskor. Csak most nem rehabilitációs beteg, meg nem tudom én, műtét utáni lábadozó beteg, meg nem tudom én, milyen vérnyomás beállításra beteg, vagy pajzsmirigy műtétre váró beteg fekszik, hanem mindenhol covidos. Ergo, csak ezt akarom hangsúlyozni, hogy nincs több beteg, és én ezért gondolom azt, hogy jelen helyzetben nincsen szükségünk pár óra alatt gyors talpalon kiképzett laikus önkéntesekre. Lehet, hogy eljön az idő, én azt kérem, hogy a Jóisten óvjon meg minket attól. Én azt mondtam, hogy olyan szituációban tudnám őket elképzelni, amikor már, nem tudom, sátrakba az utcán gyógyítunk, vagy nem tudom, hangárba, vagy nem tudom, érti, nem tudom, mennyire érthető, amit próbálok mondani. Ott esetleg el tudnám képzelni, akkor annyira drámai a helyzet, de most még itt szerintem nem járunk. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen laikust, hogyha gyorsan kiképzik, teljesen egészségügyi tapasztalat hiány, hol lehet bevetni. Tehát nagyon nehéz. Azért egy idős, elesett állapotú, légzési elégtelenséggel küzdő betegnek a tisztába tétele, az etetése, az nem egy egyszerű dolog. Tehát mondok egy példát, egy idős beteget valaki megetett, és a beteg aspirált, tüdejébe kerül a nyelőcsőve helyett a kaja, és megfelelő, akkor ki lesz a hibás, hogyha nem szakszemélyzet teszi. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések, mert jelenleg azt tudom mondani, hogy szerintem ugyan szűkösen, de van elegendő nővér, szűkösen, de van elegendő orvos, és azokra a plusz munkákra, amik képződtek, tedd ide, tedd oda, vidd ki, tehát ilyen mechanikus mozgatás, nem tudom, szeméthordás, stb., arra meg a katonaságnak ugye a bevetett egységei tökéletesen helytállnak. Úgyhogy én azt mondom, hogy jelen helyzetben nincs szükség laikusokra, önkéntesekre, lehet, hogy eljön az az idő, és lehet, hogy jó, hogy akkor most képzünk ki embereket, hogy valamikor azokat majd bevetjük, de most még itt nem járunk, véleményem szerint.
Köszönöm, csak egy tisztázó kérdés, mert volt egy szónál egy vonalhiba a beszélgetésben, hogy azt mondta, hogy az intenzív osztályokon több beteg van, a sima osztályokon pedig ugyanannyi, mint máskor, ugye? Ezt jól értettem?
Hát, tehát igen, tehát az intenzív osztályokban arányaiban több beteg van, de összkórházi szinten, vagy az összágy szinten ugyanannyi vagy kevesebb. Tehát az úgy értem, hogy itt van 70 ezer ágy Magyarországon, aminek úgy általában olyan 60%-os szokott lenni az átlagos kihasználtsága, most 10-valahány ezer covidos fekszik, meg még a sima betegek, de nem arról van szó, hogy mondjuk egy 5000 ágyas kórházban 7000-en feküdnének, érti? Hanem egy 5000 ágyasban 5000-en fekszenek, úgy, mint máskor, csak az intenzív osztályon most nem 200-an vannak, hanem 400-an, ami azért nagyon sok, csak ilyen arányaiban próbáltam mondani.
Oltások tekintetében kíváncsi vagyok a véleményére, mint infektológus. Egy szerb orvos, járványügyi szakorvosnak az interjújában hallottam, hogy ő azt vizionálja, hogy Szerbiában akkora az oltás ellenesség, hogy nem lesz meg a nyájimmunitás, és ő azt vizionálja, hogy majd a természetes módon alakul ki a nyájimmunitás, hogy annyian meg fognak betegedni az országban. Ha átvetíti ezt a kérdést Magyarországra, akkor ő mit gondol, itthon el lehet érni majd az oltásokkal a nyájimmunitást?
Azt tudom mondani, hogy remélem, hogy nem leszünk ilyen helyzetben, hogy egyáltalán ilyet kelljen mondanom. Tehát ha abba bízunk, hogy a nyájimmunitásba bízunk, akkor az nagyon szörnyű. Tehát reméljük, hogy nem kerül ilyen sor. Én bízom a lakosságnak, vagy a magyar embereknek az élesben, a bölcsességében, és hogy felfogják azt, hogy miért fontos, hogy be legyenek oltva. Én nem látom, van persze nyilván oltás ellenesség a világon, de nem látom ezt olyan tömegesnek. Én hangsúlyozom, hogy én nem látom ezt olyan tömegesnek, remélem, hogy nem is tömeges. Ha nyájimmunitásba bízunk, akkor nagyon rossz lóra teszünk, sokára fog kialakulni, és nagyon sok áldozata lesz a nyájimmunitásnak. Ráadásul, mint azt lehetett olvasni, vannak Brazíliában olyan városok, ahol letarolta őket a koronavírus első hullámukba, az ottani első hullámba. Úgy tűnt, hogy kialakult a nyájimmunitás, úgy tűnt, hogy lecseng a járvány, vagy jött ott valami mutáns vírus, vagy mutáns variáns, és újra letarolta. Én erre azt szoktam mondani, hogy aki életében egyszer volt covidos, sose akar újra az lenni, úgyhogy az minden állandó akarja magát oltatni, nem is remélem, hogy még az enyhe tünetekkel átesett sem örült annak, hogy otthon kell bezárva lennie pár hétig. Úgyhogy én nem tudok más mondani, mint hogy ha nem oltjuk be magunkat, akkor a nyájimmunitásba bízni az egy nagyon, nagyon nehéz út. Tehát az sokára lesz, sok áldozat lesz addig, sok szenvedés, sok beteg. Nyilván előbb-utóbb kialakul, de szerintem nem kéne megvárni.
Most itt ugye úgy érti, mert azt hiszem, hogy a sajtóban most már összemosódtak ezek a kifejezések, tehát a betegség által immunizáltságra értette most a nyáimmunitást, ugye? Tehát nem az oltást való védettségre.
Pontosan, tehát nyilván, ugye most abból beszéltünk, amit a szerb kollega mondott, nyilván, tehát hogyha csak a betegségtől alakul ki nyáimmunitás. Tehát, hogy így van, tehát lehet rosszul fogalmaztam, elnézést, tehát a csak betegség által kiváltott nyáimmunitásra várni az egy nagyon rossz dolog. Mert nagyon nehéz, nagyon hosszú, nagyon sok áldozata van és sok szenvedéssel jár. Jobb, hogyha a nyáimmunitást úgy érjük el, hogy egy kisebb része a betegség, nagyobb része az oltás. Sokkal kellemesebb, mindenki elérti nekem.
Utolsó kérdés, visszatérve a beszélgetés legelejére, a járványügyi korlátozások, orvosok javaslata, orvosi kamara javaslata. Jön a húsvét, mit javasol a hallgatóinknak?
Ja, húsvétkor se, hát én azt gondolom, mindenki a szoros családjával legyen. A szoros családja az, akivel nap mint nap együtt van. Tehát nem most látogatjunk rokont, nem most menjünk locsolkodni, nem most találkozunk a barátainkkal, egyértelmű. Tehát az emberi kontaktusok számának csökkentését kell elérni.